aki arra gondol, hogy José Mourinho bármilyen csapata futballozni menne, nem, José Mourinho csapata győzni megy oda, és az tök mindegy, hogy hogy.
Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy csütörtöki napon vesszük föl ezt az adást, mégpedig egy olyan szerdát követően, ahol történelmi eseményként Magyarország Budapest, egész pontosan az új nagy stadionunk, az egykori Népstadion, ma már Puskás Aréna, igen, ilyen röviden Puskás Aréna nemzetközi kupadöntőt rendezett, mégpedig Európa Liga döntőt, Sevilla AS Róma. Vendégeim Rutka János, korábbi kiváló válogatott labdarúgó. Szia, Rudi!
Szervuszok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És Marosi Geri, állandó szakértőnk, Sport24 kiváló szerzője. Szia,
sziasztok!
Ti mind csak a ketten... röpködnek a kiváló jelzők.
Mindenki kiváló, itt mindenki kiváló. Ti mind a ketten jelen voltatok a mérkőzésen, én sajnos nem, pontosan otthonról néztem televízión keresztül. Meséljétek el így először ennek az 1-1-es Sevilla diadallal véget érő, vagy hosszabbítás után is 11-es párbajban Sevilla győzelemmel véget érő Euroligán tapasztaltakat. Mit éltetek át? Milyen egy ilyen itthoni környezetben, magyar környezetben, milyen volt a rendezés, milyen volt a hangulat? Némi átjött azért természetesen a televízión, de mégis kíváncsiak, osszátok meg velünk, mert biztos a hallgatók közül szintén sokan nem voltak jelen.
Szerintem fantasztikus volt, nekem nagyon tetszett a mérkőzésnek a körítése, az egész, ami ezt az egészet övezte, és azon vettem észre magamat, hogy az sem idegesített, hogy nyilván időben elindultam, de hogy hosszú-hosszú 10 perceket, 20 perceket kellett különböző utcákba állnom a dugókban, ugye kocsival próbáltam megközelíteni egy darabig, ameddig lehetett a stadiont és környékén, és nyilvánvalóan egy picit távolabb is tudtam lerakni az autót, és onnan besétáltam. Úgyhogy nagyon jó volt a hangulat már az utcákon, nagyon jó az, hogy minden vendéglátóhely tel is tele volt. Ehhez azért hozzáteszem, hogy nekünk ugye belvárosban van az irodánk, és az 5. kerületben már egész nap zsúfolásig teltek az utcák, és utána hazafelé menet munkából még elautókáztam a Hősök terére is, hogy lássam egy picit az ottani hangulatot és a szurkolói zónát, és az is tényleg eszméletlen szép volt, meg jó volt látni ennyi embert kint a Hősök terén. És utána belül is, a stadionon belül is nagyon pozitív élmény volt szinte minden. Azért mondom, hogy szinte minden, mert nyilván mint minden ilyen hatalmas eseménnyel kapcsolatosan azért vannak olyan apróságok, amelyekkel lehet majd javítani a közeljövőben, de erről mint szerintem például beszélni is fogunk. Vagy beszéljünk rögtön a legjelenség, nem akarom elvenni itt a pozitívokról a dolgot, szerintem erről fogunk beszélni.
Geri, mondjad.
De alapvetően neked is nagyon jól éreztem magam, és fantasztikus volt az egész hangulata. Én arra gondoltam végig, hogy ez sokkal jobb volt a helyszínről, mint otthonról. Azért szerintem vannak olyan meccsek, amik annyira jók, hogy otthonról is nagyon élvezetes, nem csak a helyszínről. Ez pont az volt, hogy otthonról lehet, hogy nem tudom, hogy élted át, hogy ilyen otthonról ez lehet, hogy ilyen tök vontatott meg minden.
Én a hosszabbításba elaludtam.
Ha ott vagy a stadionban, és
elszórakoztatod magad a készülkósáborral,
és ott aztán mindig volt mit nézni, a lelátón, meg a kispadoknál, meg minden, hogy a helyszínről ilyen szempontból ez kompenzálta szerintem a meccset. Egyébként nekünk szerencsére tök békés szurkoló élményünk volt, tehát béke, nyugalom, rendes beengedés, minden. Különösebben én mondjuk Zugló felé jöttem, ez szerintem ilyenkor szerencsés, amikor kifelé, kintről jön úgymond az ember befelé. Az biztos, hogy ilyenkor azért látjuk, hogy ami az előnye a Puskás Arénának, az a hátránya is, hogy sokkal központibb helyen van, mint a világ legtöbb nagy új modern építési stadionja, viszont ez a hátránya is adott esetben, hogy felfordul a város élete, tehát azok, akik például beleestek a Tököli úton a teljes lezárásra, amiről nem volt információ előzőleg, tehát nekem is, a társasággal, akikkel mentünk, az egyik tagja onnan jött, munkából jött haza, és a 7-es vonalán lakik, és hirtelen leállították őket, és se kép, se hang, és nem is tudták, hogy mi van, de gyakorlatilag az összes busz le volt zárva. egy ideig az út, és megállították a buszokat, és akkor jóval körülményesebb volt eljutni, illetve nem csak megállítottak, tereltek is, visszafelé pedig volt egy idő, ja, amikor le is állították. Ilyenkor van minden, igen, és csak hát nyilván ez egy hétköznap délután azért nagyobb felfordulást okoz, mint adott esetben, ha mondjuk ez egy hétvégi mérkőzésről van szó. De hát ez már
erről beszéltek különben ma különböző kerületi polgármesterek is, nem belevéve semmi egyéb vonalat, hogy ők sem kaptak megfelelő mennyiségű információt, és hogy ennyi szurkoló összegyűlt, 50 000 ember a város különböző pontjain, így nyilván nem volt kellően biztosítva ezek a gócpontok, és ennek volt köszönhető egy-két apró atrocitás.
Hát meg ilyen kommunikáció, tehát én
igazából... De ugyanaz a közlekedés is.
Igazából csak azt én azt éreztem, tehát én most tök szurkolói, mert meccslátogatói szemmel, hogy amit lehetne fejleszteni, és ha Budapest bajnokok ligája döntőt akar, amit már pedig akar, és teljes joggal akar, hiszen stadion, helyszín, város is vonzó minden, akkor az valószínűleg például a kommunikáció, hol van lezárás, mikor van lezárás, ott van egy rendőrsorfal, nem engednek át jeggyel, nem volt senki, vagy csak jeggyel, nem volt szó arról, hogy csak jeggyel engednek át arról az oldalról, mi van, ha egy társaságnál mondjuk egy embernél van az összes jegy, mert úgy kapta, akkor ki kell menni, be kell hozni a sorfalon keresztül, tehát minden ilyen valószínűleg jobb tájékoztatást jelenleginél is igényelne.
De érdekes, hogy mondtok, azért rendeztünk EB-t, nem is olyan rég.
EB-n, igen, és szerintem, ha összehasonlíthatom, akkor szerintem ott, én úgy éreztem, hogy ott szerintem minden információ nagyon megvolt jó előre, itt meg azért még voltak olyanok, hogy még így napközben derültek ki plusz dolgok.
Uh-huh. Különben most, hogy említi, Geri, nyilván akkor rá tudok csatlakozni egy picit így a tapasztalatok alapján, hogy valóban ezek az információk voltak, szerintem ez nagyon jó tanulópénz különben, de ezek az információk voltak, amelyek picit nálam is hiányoztak, hogy az én jegyemhez ugye tartozott minimális többlet szolgáltatás is, de ugye azt vettem észre, hogy a bejutásnál a stadionba, a legelső ellenőrző ponton, ahol elméletileg ugye be a stadion területére már csak az érvényes jeggyel rendelkezők juthatnának be, ott hiába mondták egy-két szurkolónak, hogy mutassa fel a jegyét, ugye valaki felmutatta, valaki nem is nagyon beszéltek nyelveket nyilvánvalóan, akik ott beengedték a mérkőzésre érkezőket, és ezáltal nagyon sokan bejutottak a szoborkertbe és a stadion külső részére, de már úgy külső részére, hogy nem közvetlen a lelátókra, hanem a lelátókon kívüli részre, akiknek nem voltak jegyeik. Szóval hozzám oda jöttek már belül olyan magyar emberek is, hogy ó, hát Fradi Druckerek, és hogy hajrá Fradi, meg minden, és hogy Fradi Druckereknek, igen, nincsen valami jegy, mondom, ne haragudj. Hogy. És utána ugye a beengedésnél különben ma több 10 millió követővel rendelkező nemzetközi közösségi felület is megosztott ilyen videókat, ahol pont a mérkőzésre érkezve, már belül, ahol viszont a jegyeket kell bemutatni, ott összekapaszkodva kettesével mentek be az emberek egy-egyel.
Hát rafinált olasz szurkoló, vagy rafinált spanyol
szurkoló. Keresztben nehéz befejezni.
És igen, és ennek volt az köszönhető például, hogy mi is, amikor már felértünk a helyünkre, mindenkinek a helyén ültek, szóval ott már egy kicsi feszültség volt, hogy akkor add át a helyet, mert az én helyem, te nem itt ülsz, mutasd meg a jegyet, stb. És valaki ezt feldúltan vette tudomás, kicsit, hogy hát most, hát ő jött előbb. Hát.
Egy jó kis bajnok, hogy az Újpest meccseken, ugye én Újpest meccsekre
érkezési sorrendben.
Körülbelül ez van egyébként, hogy vannak a bérletesek, akinek fix helyük van fölírt névvel, és egyébként általában mondjuk mindenki odaül, ahova ilyen szól terasz szerint, hogy egyed nem székre, hanem teraszra, aki hamarabb érkezik, az leül, azt kész.
Igen, de ugyanez volt különben, bocsánat, Geri, és ennek volt köszönhető, hogy például mi ültünk, ott a lépcsőn is, jobbra-balra, mindkettőn fullra voltak, és álltak, ültek a szurkolók. Szóval egy vészhelyzet esetén a menekülő útvonalak azok zárva voltak, és ugye ezt meg se tisztították, próbálkoztak minimálisan vele, de nem tisztították meg, és ugye fölül is az volt a tapasztalat benne a stadionon belül, hogy arra részre, ahol mi mentünk, az el volt kordonozva. És oda bejutni is tulajdonképpen csak biztonsági embereken keresztül lehetett, de pont a kiemelt részre, vagy az előtt egy nagyon-nagyon fiatal fiú, szóval nem volt idősebb 16-17 évesnél, volt, aki ellenőrizte a jegyeket, és ott álltam, szabad szemben láttam, hogy kérte ugye az olasz szurkolók a jegyek, itt zömében inkább róma szurkolók voltak, és megmutatták a telefon, megmutatták a jegyet, és kérte a társától, és mondja, ja nem, ő velünk van. És így bementek, és tényleg annyi ember jutott be jegy nélkül a kiemelt helyekre, hogy azt elmondani nem lehet. És arról nem beszélve, hogy ugye ez a kiemelt szolgáltatás, ami a jegyünkhöz kapcsolódott, ez meg külső helyszínen volt, de senki nem mondta erről, senki nem tájékoztatott. Mi fölmentünk, mert azt hittük, hogy ott van belül, mondták, hogy nem, ez kívül van, de hát már becsekkolt a jegyel, így nem tudsz kimenni. Szóval utána győzködni kellett, igen, ott a magyar beengedőket és biztonságot, hogy engedjenek meg ki, és majd itt visszajön. De jó, de hát ez nem így működik, mert jó, menjetek.
Na, szóval, a békeidők jutnak eszembe, amikor a pekingi olimpián 80-100 meg 200 fős magyar táborok vonultak az egyik csapat mérkőzésről a másikra, mondjuk 90%-ba jegy nélkül, és az első 10 odat egyet nagy értek, és igen, akkor az úgy pont megoldották. Az a kérdés jutott még eszembe, aztán zárjuk le ezt a témát, hogy tulajdonképpen ez amúgy kinek a felelősség, ugye ez egy UEFA rendezvény. A Budapest, mint város nyeri el, és akkor itt ennek ki kell gondoskodjon erről a kommunikációról, amit fölvetettetek, hogy az szerintetek előtte egy kicsikét kevés volt, mi lesz lezárva, hogy lesz lezárva. Ezt én úgy vélelmezem egyébként, hogy Budapest városvezetés, vagy hát MLS,
szerintem
vagy...
Szerintem ez hogy...
Vagy
ez,
UEFA.
Ez a, nem, szerintem ez csak úgy
hát
működik.
Hát az a rendező
ez csak úgy működik
szerintem.
Jól, hogyha mindenki. És akkor egységes.
De,
és
okay, csak a rendezőnek kell jelezni azt, hogy na lesz egy ilyen, igen. És erre is erre lenne
de az,
szükség.
De az UEFA rendező, igaz? Tehát gondolom, az UEFA-nak akkor ez a kommunikációs terve nem jól lett, vagy üzenete terve nem jól lett átadva a magyar.
Abban mi nem látunk bele szerintem, hogy a szerződések, hogy az alvállalkozóra át van terhelve, vagy kinek a feladata pontosan elvégezni ezeket a dolgokat, hanem kívülről.
De ez egy UEFA rendezvény. Igen, bárki abszolút, is rendezi persze. A világban.
Tehát annyi különbséget éreztem, hogy míg az EB-nél tényleg takra tudtam, hogy mi, mikor, merről, honnan vonul, milyen útvonalon vonul, pontosan hol lesz ez árva, honnan tudok bemenni, melyik oldalról. Itt nem minden, tehát a puzzle-nek mondjuk a nem tudom, 85% az helyben volt, vagy 90, és 10% nem. A 10% az pont elég lehet ahhoz, hogy kellemetlenségbe belekerüljön az ember, hogyha bal szerencséje van. Nekünk szerencsénk volt, mert nekünk például az égvilágon semmi problémánk nem volt ilyennel.
No, hát beszéljünk azért ugye a mérkőzésről, mert az a lényeg, és azt mondtátok ugye az elején, hogy az úgy a helyszínen különösen teljesen rendben volt, magával ragadó volt a hangulat, és nyilván az a konszenzus van köztünk, hogy bármilyen labdarúgó mérkőzés vagy sportmérkőzés a helyszínen nézve mindig sokkal jobb hatást ér el az emberre, a szurkolóra, mint hogyha mondjuk tévé előtt ülsz, tömegvonzás, hangulatvonzással, mindent lehet figyelni, nézni, és ez kétségtelen, hogy így volt. Egyébként, amit már szintén mondtam, én mondjuk igen fáradt voltam, de belealudtam a hosszabbításnak, azt hiszem az első részének az 5. percébe hunytam le először a szemem, de a 11-esekre szerencsére fölébredtem.
Spoiler, gyakorlatilag semmiről nem maradt.
Tudom, mert utána megnéztem.
De ennek nem néztünk utána, de szerintem ez a valahol volt leghosszabb Európa Liga döntő biztosan, mondjuk a legutóbbi három ugye egy-egy volt.
És biztos. Első fél idő 7 perces hosszabbítás, de még a hosszabbításnak is volt, aztán 6,
ugyan,
és
utána
aztán több 10.
5 és 11.
És 11.
11 a végén.
Szóval ez biztos. Ez borzalom.
De ezt játszottak még egy hosszabb.
Ki is akartam emelni, mert volt egy olyan statisztika, hogy durván 140 percet játszott ugye a két csapat 120-ért, vagy talán még
azt
kicsit.
Azt nem néztem meg, hogy mennyi volt a tiszta játékidő, mert az
mondom, 45-45%-a volt a tiszta játékidő, tehát durván 80 percet állt a játék a 140-ből, a tiszta játékidőből, ami egészen elborzasztó, tehát én ezzel föl is mentem saját magamat, hogy belealudtam ebbe a meccsbe, mert 13 sárgalap, indulatok, faragás, igazi mediterrán rangadó, mondhatnám én, bár ennél azért mediterrán csapatok, olasz és spanyol csapatot láttam már jobban játszani. Vagy jobb meccset játszani egészen pontosan. Mi a véleményetek a mérkőzés színvonaláról, taktikáról? Azt kaptátok, amit vártatok, vagy van hiány érzetetek?
Én egy-egyet tippeltem, tehát nekem bejött, fogadnom kellett volna, de nem tettem. Nagyjából egyébként azt. Tehát szerintem, aki arra gondol, hogy José Mourinho bármilyen csapata futballozni menne, nem, José Mourinho csapata győzni megy oda, és az tök mindegy, hogy. Tehát abból nem biztos, hogy szép meccs lesz, meg abból nem biztos, hogy jó meccs lesz. Abból az lesz, hogy megpróbálják minimalizálni az ellenfél erősségeit. És hogy ez egész sokáig egyébként működött is, de azért mégse teljesen. Nekem az jutott eszembe, hogy azért így mondjuk akár a BL meccseket is látva, hogy azért az érezhető volt a pályán is, hogy e fölött a szint fölött azért még van. Tehát, hogy ezek nagy
klubok. Ez a második szint.
Igen, tehát ez a nagy klub, de nem szuper klub. És ez mindenen átjön a játék, hát a játékon, a játékosokon. Most belegondolod, ki volt a legnépszerűbb? Mourinho. De nem?
Tehát, hát hogyha két csapatot... Dibalát azért,
de
nem, hogy...
Jó, de...
De Mourinho kapta a legnagyobb tapsot.
Igen, de nem, hogy Mourinho akkora
hát meg a Mourinho ötöséről szólt minden, hogy meg lesz a 6x6, ugye ez előzetesen
de,
is
de,
ez
de hogy az, hogy olyan, tehát olyan első vonalas világklasszis, azért itt nem volt a pályán, egy csomó klasszis játékos volt a pályán, igen, tehát mondjuk Dibalától Rakitic, tök mindegy egyébként, gyakorlatilag szinte bárkit belesorolhatunk a pályán levő közül ebbe, de hogy olyan igazán sztár, az kevés.
Hát végül is ugye a márciusban még a spanyol bajnokság majdnem kieső helyén álló csapatról beszélünk. José Luis Mendilibar akkor vette át ezt a csapatot, a 62 éves edző, aki most már sokat gyára vezényelte UEFA vagy Európa Liga döntőbe ezt a Sevillát, amelyik igazi specialista, illetve a másik oldalon sem egy stabil top 4-es vagy olasz bajnokság első 4 csapata között lévő AS Roma szerepelt. Érdekes ilyen szempontból.
De szerintem a tavaly is hasonló volt, nem?
De viszont ezek amikor a csapatok a meg olyanokat ejtettek ki,
akik... Két olyan... de szerintem ezeknek a csapatoknak ez a reális maximum, nem? Európai kupa porondon.
Vagy konferencia liga, mint
mármint úgy, hogy a győzelem reális esélyével, ja, hát a BL-ben...
Itt van győzelmi esély.
Itt van győzelmi esély, BL-ben annyi van nekik, hogyha egyszer van egy ilyen meseszerű, barom jó idényük, mint mondjuk a Rómának volt, akkor eljutnak az elődöntőig. Oké, és ott csá vége, és nem valószínű, hogy egy döntőt meg tudnának nyerni a BL szintjén. Itt viszont... Ez azért jót tesz.
Kicsit. De azért van minden döntőnek, nem egy pszichológiai. Az volt a felvetés, hogy láttunk már jobb latin csapat mérkőzését is, vagy latin csapatok mérkőzését is. Azért nem szabad elfelejteni, hogy ez egy döntő. És hogy itt egy mérkőzés alatt nyersz vagy vesztesz, és nincsen javítási lehetőség. És két olyan csapat jutott a döntőbe. Az egyik az 11. helyen áll a saját bajnokságában. Igaz, hogy egy pontra ugye a 7. helytől, a konferencia ligát jelentő 7. helytől, de mégsem tud...
Most már nem olyan... érdekes, mert BL-be játszanak.
Hát most már nem, de most a mérkőzés megelőző szituációról beszélek. Igen. Ugye a másik csapat meg mindent erre tett föl. És hogy míg a Sevilla azért a legutóbbi 12 mérkőzéséből csak 2-t veszített el, amelyből az egyik ugye a hétvégi Real Madrid elleni találkozó volt, és ott azt hiszem a Girona ellen talán hazai pályán kaptak ki egyszer, szóval kifejezetten jó formában lendültek tavasszal. Addig a Róma most 6. helyen áll a bajnokságban, de egy ponttal van mögötte a Juventus, szóval bőven benne van az is, hogy most a hétvégi fordulóban, ahol fáradtan kiesés elől menekülő csapaten a Spezia ellen játszanak, hogy még arról is lecsúsznak. Szóval mind a ketten ebben az egyben bíztak, mert ez az egy esélyük volt arra, hogy bajnokligájába indulnak, ami rengeteg pénzzel jár, olyan lehetőségekkel jár, hogy játékosokat tudnak igazolni, és még inkább tudnak fejleszteni, hiszen egy bajnokligájába szereplő csapatban még jobb kvalitású játékosok érkeznek. És ugye a Rómánál az még elmondható, hogy ők viszont ugye a legutóbbi 10 mérkőzésük közül egyedül a Leverkusen elé 1-0-ás Európa Liga elődöntő mérkőzés nyerték csak meg, és a bajnokságban folyamatosan, pláne az elmúlt időszakban, amikor rengeteg sérültjük volt, de tényleg ilyen 6-8-9 embert rotáltak, hát erre a mérkőzésre tért vissza, és foltoztak össze mindenkit. Szóval, hogy ez nyilván ez már rányomta a bélyegét előzetesen is erre a mérkőzés, tudva a levő volt, én 0-0-át tippeltem különben, de döntetlen az biztos volt.
Mindannyian döntetlen tippeltünk mi is.
Igen, szóval, hogy ez nem lesz egy szórakoztató játék. Ráadásul, amikor egy mérkőzésre fókuszálsz, és erre drótozod össze a játékosaidat, akikben nincsen mérkőzés, rengeteget kihagytak, van még apró sérülésük, akkor valószínűleg nem fogsz kockáztatni, ott nem fogsz letámadni, még akkor sem, ha ez lenne alapvetően a felfogásod és filozófiád, de ráadásul nem is ez. Szóval a Rómától például én sokkal többet kaptam az első fél időben és az elején, mint amire számítottam azzal, hogy egy kicsit följebb kezdték meg a letámadást.
De ez mintha meg is lepte volna a Sevillát.
Abszolút. Szóval innentől kezdve, meg ez egy számomra ez egy kifejezetten jó és taktikailag nagyon sokat adó Európa Liga döntő volt.
Mert tulajdonképpen annyira, hogy a Sevilla 40, 44. percig gyakorlatilag az égvilágon semmi veszélyt nem jelentett, tehát ott, ami helyzet volt, vagy jobb megindulás volt, az szinte mind a rómáé volt.
Hát ez okozta nem azt is, hogy tulajdonképpen szerintem azért vesztette el a Róma ezt az Európa Liga döntőt, mert ők elfogytak, ők a hosszabbításra azért fetrengtek, amire alatt már nem vesztettél semmit és elaludtál, de ott az történt, hogy másodpercenként
hát tiszta Zalaegerszeg Budafok érzetem lett volna akkor, igen, mint a magyar kupa döntő, pedig a Budafok fogyott el mindenféle értelemben, fizikailag, játékos
szóval sem minőség, sem cserék között minőség, ez különben bőven látszódott mondjuk Wijnaldum cserén, aki ugye most lépte át talán az 1000 percet a pályán töltött.
Az első 20 percben, miután bejárt, nem ért labdába szerintem.
Hát és amikor labdába ért, az is rossz volt.
Eltörte,
ugye amikor Belotti állt be, egyetlen egy pár harcot nem nyert meg, szóval amikor kényszerűségből cserélni kell, és minőséget nem tudsz minőségre cserélni, akkor az nagyon nagy probléma.
Szerintem itt a nagy különbség a tényleg,
és a Sevilla megnyerhette volna különben.
Meg mondjuk a Róma meg a Sevilla között, de a Sevillán érződött, hogy a kispad azért ott jelentősen erősebb volt.
Emeljünk ki két kulcspillanatot. Egyrészt ugye a AS Róma vezető gólja előtt volt egy vitatott szituáció, Rakitic ellen szabálytalankodtak-e vagy sem?
Én a lelátóról meg voltam győződve, hogy igen, aztán most megnéztem, és most meg nem tudom.
Igen, az baj, hogy onnan kintről szerintem ezt nehéz megmondani, mert ugyanúgy, ahogy például a 11-es gyanús esetnél, ott ugye Szélesi Zoli ült mellettem, ő azonnal mondta, hogy hát elpöckölt a labdát, hogy ez biztos nem lesz 11-es. Szóval az ott egy tiszta szituáció, de a Rakitic ellen lévő szabálytalanságot a skintről nagyon nem lehetett megítélni, úgyhogy ebben én nem tudnék.
Na jó, de volt egy másik szituáció, és egy kezezéses szituáció, ha már a 11-est szóba hoztad, arról mi a véleményetek?
A Matic, amikor beívelt, és egy Sevilla játékos kezéhez, igen, ért hozzá a labda, azért azt szerintem ott jó döntés született. Szóval abszolút test mellett volt, normális testtartás.
Ugye nem természetes testtartás.
Hátat fordítva, és kicsit elhúzva a kezét.
De ahogy fordult a teste, de az, igen, szerintem pont erre találták ki, vagy ezt szabályozták le nagyon pontosan az elmúlt időszakban.
Mi volt a különbség e között a döntés között, vagy hasonlóság, és illetve AF között a Puskás Akadémia kezezés között, amit ugye szintén vitattak az elmúlt, vagy az utolsó fordulóban a Magyar Bajnokságban?
Szerintem az volt a releváns különbség, hogy ott teljesen más testtartásban volt Szolnoki Rolandnak a keze, és másfele is pattant róla a labda, szóval nem arra ment tovább, hanem irányt változtatott. És én pont azt mondtam...
Mert hogy egy, bocsánat, ne feled szabad, hogy mind a kettőnél az volt, hogy ez nem volt 11-es.
Igen, 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 igen. Hogy én abban például 100%-ig biztos voltam, hogyha a VAR előtti időszakot nézzük, hogy az annyira feltűnő kezdés volt, és annyira más irányba pattant a kezéről a labda, ami szabad szemmel is jól látható volt, hogy azt a VAR nélkül azt mindenki 11-esnek adta volna. És ugye ebben a szituációban számomra inkább az volt a felháborító, hogy kemény szavakat használjunk, és ugye döntő is, hiszen azért döntött sorsokról, fizetésekről, pénzekről, mindenről, ugye azóta már nem egy embert bocsátottak el a Honvédnál, mert ki se hívták volt kettő játékvezetőt, szóval azt sem mondták, hogy na akkor nézd meg, hogy mi történt tulajdonképpen ennél a szituációnál. És ezt eldönteni bent a VAR szobába, szerintem ez...
Hát 6-2, ha jól emlékszem, nem is adott erre 11-est helyből, ugye?
Helyből tehát nem adott 11-est.
Igen, úgy helyből úgy ítélte meg reflexből, hogy ez a föntartott, hátul föntartott kéz, ami egyébként nem a test nem mellett volt, hanem magasan fönt, és egyértelműen egy cselt akadályozott meg vele, igen, akarva, akaratlanul.
Ez az irreleváns nyilvánvalóan.
Igen, hogy... igen. No jó.
Mourinho biztos nem így vélekedne.
Igen, ő eléggé behapszott ettől is, meg az egész
mérkőzésen. Hát igen, idézzük a parkolóházból, egy kibaszott szégyen vagy. Mondta a játékvezetőnek, ami alig, hanem még...
És nem egyszer.
És igen, többször jól érthetően és változatos szófordulatokkal. Annyi volt, hogy a fucking az mindegyikben szerepel gyakorlatilag, tehát az valószínű, hogy Mourinho-t kap még valami eltiltást, egyébként a meccs egyik legjobb része itt szórakozott, de pont a Róma kispad mögött voltunk. Amit a Róma kispad művelt a mérkőzésen, az valami szenzációs.
Oda is osztottak egy pár sárgát.
Külön kamerát. Tényleg én azt írtam, hogy adjanak a meccsőt neki 5 sárgát, aztán elosztják egymás között, úgyis kiérdemlik, teljesen mindegy. Tehát nekem a kedvencem az volt, amikor volt egy olyan reklamálás, aminél Mourinho konkrétan Sevilla technikai zónájában volt már. Mert nem tudom, ott jobban hallott a játékvezető, vagy nem tudom, de hogy minden, tehát egyszerre a kézmozdulatok, az gyönyörű, ilyen szinkronizált kézmozdulatokkal mindenki, és azon gondolkoztam, hogy egyébként ez mennyire mennyire tudatos, de szerintem Mourinhoék hát tök tudatos.
Én úgy gondolom, hogy igen.
Hogy csinálják a sót, kizökkentik az ellenfelet, főleg, hogyha a lendületben van, akkor jól tud jönni egy ilyen reklamálás. Azért ezt más sportágokban is látjuk, hogy ez
hát meg mondjuk az történelme is azért erre hajlasz.
Elküldik onnan, de legalább közben megnyugszik a csapat, vagy valami. De rendkívül szórakod. Nem, mintha a szevillaiak nem lettek volna ebben, ugyanebben nagyon erősek, de azért még fejlődniük kell egy kicsit, hogy a Rómával felvegyek a versenyt.
Akkor a szavaitokból jól veszem ki, hogy az a fajta a nemzetközi sajtó által Mendilibar játékstílusát szervezett káoszként jellemző, vagy stílusként jellemző játékfelfogás azért nem működött az elején, mert lényegében kicsit feljebb tolta a Róma, meglepte, amíg volt játékos állománya, és miután már elfogytak erőben, emberben, azután kezdett el dominálni ugyanez a fajta szervezett káosz, vagy azután kezdett el följönni, és egyenlített végül is, bárhogyan is a Sevilla ugye egy öngollal egyenlítettek végeredményben.
Az elején én azt tapasztaltam különben, hogy nem is volt annyira aktív például a Sevillának a letámadása sem.
De ami, miért nem?
Mert ez
ami
érthető.
Meglepő, hiszen egyértelmű.
Nem, szerintem épp ez, hogy érthető, hát egy döntőről beszélünk.
Mindenki
nem
konzervatív
lehet neki menni. Ráadásul ugye ami félő lehetett a spanyolok oldaláról, az az, hogyha gólt szerez a Róma, ami meg is történt, akkor őket utána nagyon nehéz feltörni. És ameddig erővel bírják, lehetett látni mindig, hogy Ébrehemen kívül, aki nagyon sokszor 30 méter állt a saját kapujától, ugye 9 mezőnyjátékos volt mindig a labdavonala mögött, és nagyon szervezetten visszarendeződtek. Nyilvánvalóan, ott egyet hibáznak a spanyolok, akkor egy kontrával, egy gyors megindulással, hiszen ugye erre alapozza tulajdonképpen Mourinho a taktikáját, hogy biztonságos védekezésekből nagyon gyors átmenetek és gyors támadás befejezések a legegyszerűbb módon, akkor ott azért lehetett volna probléma. És így is volt különben a Rómának még nem kicsi lehetősége.
Szerintem
nem
jobb helyzetei voltak.
Igen, szóval
vagy értékes.
Én ennek tulajdonítom, és annak is, hogy az egy kifejezetten jó húzás volt, hogy Szünetben ugye Brian Hill és Torres ugye lejött, és Lamela és Szuszó érkezett a pályára. Az ő beállításuk egy kicsi aktivitást hozott, és ami viszont érthetetlen volt, hogy a második félidő elején nem olyan volt a Róma, mint az első félidő elején, hanem már eleve visszaálltak, átadták a kezdeményezést, és onnantól lehetett érezni azt, hogy na, itt most csak az eredmény tartására összpontosítani.
Nekem ami nagyon, amit egyébként nem értem, hogy miért, ugye mindig az angolok is használják a momentum kifejezést, hogy mikor fordul, és én azt úgy éreztem, hogy körülbelül így a 42-43. percben, még az első félidőben kezdett megfordulni, amikor az addig gyakorlatilag értelmes támadás nem vezető Sevilla, az utolsó két percre, meg az első félidő ráadására elkapta a fonalat, és akkor rá kitisugott egy hatalmas kapufát. Volt több olyan kavarodás, amiben nem lett végül is igazából helyzet, de akár lehetett is volna, ha éppen úgy pattan a labda, és hirtelen addig egyáltalán nem volt nyomás a Rómán, és hirtelen nyomás lett a Rómán, és azt nem tudom, hogy az honnan jött. Tehát annak semmi előjelét nem éreztem, hogy ott már a Róma ment túlzottan vissza a saját kapuja elé, és az a magára húzta a Sevillát, vagy a Sevillának egyszerűen összejött két olyan dolog, amivel végre bejutott a támadó harmadban értelmes szituációkba, és megérezték a vérszagot, úgymond. Annyi látszott, próbáltam statisztikákból nézni, annyi látszott, hogy a végén fölment tehát a kapu előtti passzaiknak a pontossága, az fölment, több paszt raktak be jó területre pontosabban, és
ez egyensúlyban van a másik oldal fáradásával.
A fáradásával is, igen, de azért... hogy a fáradás már ekkor kijött a Rómán, ilyen 42-43 perc, mondjuk az biztos, hogy Dybala nagyon össze volt rótozva erre a meccsre például.
Hát amíg bírt játszott, de ugye az a 19 kapulevésből 3 kaput eltalál, és azt mutatja, hogy milyen pozíciókból engedte lőni a Róma a Sevillát, vagy milyen pozíciókból engedett helyzethet egyáltalán a Sevillának. Viszonylag ugye statisztikájából idézve kis XG-jű pozíciókból tudott a Sevilla produkálni, és nek számon az is szembetűnő volt, hogy a két kapusnak a védési mutatói, míg Bononak két vagy három igen komoly védést kellett bemutatni.
Az, amire nem is kapott szögletet a Róma, és amikor
igaz?
Hát az, belosszi volt.
Az egészen, kombinációval az, ami parádés
egészen döbbenetes védés volt a kisúlya hegyével valahogy pont annyit.
Hát meg előtte is az a háromszor nem ismétlés.
Én nem értettem, hogy miért reklamál Belotti, mert mondom, 11 biztos nem volt, aztán jött az ismétlés, onnan egyértelmű volt. Belotti azt látta pontosan, amit mi nem láttunk élőben.
És ezt a tévében nem mutatják, de minden játékos ugye ment Anthony Taylor után, és mutogatott fölfelé, hogy nézd már a képet, ott van. Ment az ismétlés.
Igen, ugye, de Rui Patricionak nem kellett olyan nagyokat védenie, tehát őt ugye visszatérve
a statisztikához,
hogy nem voltak olyan nem pozícióból, jó nem jó minőségű helyzetekből jutott szóhoz a Sevilla. Tehát ilyen szempontból abszolút működött a Mourinho-nak az elképzelése, játék elképzelése.
Igen, viszont azt lehetett érezni szerintem, pont amire a Geri mesélt, hogy azért a nyomás az fokozódott, és valóban azt érezte az ember, hogy jó, a Rómának van egy-két nagyobb lehetőség, és ne feledkezzünk el az a három ismétléses, akkor is a Monoklöme hatalmas az védett, amikor ráfordult Smalling, és ugye közel került Bónóhoz.
Hát meg ott de hogy a másik fejese is, ugye, ami a túloldal lécen csattan.
Az az utolsó pillanat, igen. De a másik oldalon azért ezek a beadások, amikor éppen egy centivel marad le valaki, nyilván ezek statisztikailag nem kimutatható lehetőségek, de ugyanakkor ott vannak, és az ember érzi azt a nyomást, hogy na ez megint egy centi múlott, na ez is egy centi múlott, igen. És akkor utána jön a következő, meg bepattan az
ellenfél. Azt nem mutatja a statisztika, hogy hatodszor megy el En-Nesyri feje fölött 3 centivel, de az, hogy hatodszor jön onnan veszélyes beadás, és baromi veszélyes beadások tömkelegét küldték.
Hát de Mendy Libárnak ez a játék stílusában egyértelmű. Kicsit én arra pont azt néztem amúgy a mérkőzésen, hogy számomra, ugye akinek volt most ebben az pár évben némi kötődés az Zalaegerszeg és utolsó évben Ricardo Monizhoz, nagyon hasonló direkt játék felfogásba játszik, a széleken föllövi a labdát vagy emberhez, vagy üres területhez, és onnan kezdve embereznek, letámadnak kőkeményen, visszaszerzik azon a labdát. Ugye az egész Sevilla szervezet káosza erre épül, hogy vagy a Gil, vagy az Ocampos, ugye a két szélen nagyon aktívan lövöldözi befel a labdákat, küldik be a 16-osan belőle, és ott aztán idézőjelben lesz, ami lesz, érkeznek, fejelnek, visszaszerzik, távolról lőnek, stb. De egyébként nagyon érdekes, mert ugye láttam egy statisztikát, vagy olvastam egy statisztikától, egyébként azt nyilatkozta ez a 62 éves, hogy a belső terek őt nem érdeklik, és ennek megfelelően egyébként átlagosan 42,2 méter a saját kapujuktól minimumot megszerzik. Szerzik már a labdát, tehát nem is nagyon engedik az ellenfeleket az elmúlt pár hónapban, amióta ő van a kapujuk elé, nagyon föltolják, nagyon agresszíven, és talán ez látszott a második fél időben, és ennek lett az eredménye az egyenlítés, az öngól, illetve azok a beadások, a helyzetek, és számomra aztán kíváncsi vagyok erre, ezt majd kérdésként teszem föl, hogy számotokra is egyetértetek azzal, hogy Mourinho azért kezdett el láthatóan már a 11-esekre játszani, mert tulajdonképpen az első félidő végén én azt éreztem, hogy inkább a biztonságra törekszik, föladta a támadási lehetőséget, mert elfogytak emberben, elfogytak csere lehetőségben, nem érezte a gól lehetőségét, és ezért inkább 19-re lapot húzott.
Szerintem ez így van, hát ezt ha kimondja valaki, ha nem, különben, amit mondasz,
megmondta.
Igen, hát felmérte a saját esélyeit, és próbálta azt optimalizálni, de abban maximálisan igazad van, hogy tulajdonképpen két ellentétes taktika találkozott egymással, mert ugye Mourinho-nak ez a 3-5-2-es felállás, ez egyértelműen a belső tereknek, ugye a lezárás és a centrális területeknek a felügyelete, és ez látszott meg azon, hogy ugye kint a szélén is nagyon hamar elfárad, szerintem, ráadásul ő azért nem egy stabil játékos, sok hibával játszik, sárgalapot is szerzett ütemtelensége okán, és a másik oldalon Spinazzola is rengeteget futott, ő volt, aki inkább a támadásokat próbálta segíteni, és nagyon sokszor kettő az egy ellen kellett neki megpróbálni túljátszani embereket, és teljesen elkészült az erejével, és akkor nyilván erre a két pozícióra is cserélni kellett már Mourinho-nak, szóval a meghatározó pozícióiba, ott, ahol az ellenfél nagyon erős, a másik oldalon pont egy Gil, egy Ocampos, vagy utána bejön egy Lamela és Suso, és azért ott volt rendesen segítség akár Navas részéről is, vagy mikor lemegy Navas, bejön egy másik válogatott játékos, szóval, hogy ott azért minőségben sokkal jobb játékosok voltak szerintem a kispadon, és ez a végére nagyon-nagyon kijött.
Igen, itt nem maradt más választás. És az argentin válogatott játékosokat dobáz be a kispadon.
Igen, és utána már nincs más választás, nyilván nyilván az egyértelmű, hogy minőség hiány, nem fogsz tudni olyan jó támadásokat
vezetni. Akkor tulajdonképpen Mourinho kihozta ebből a döntőből a maximumot, a rendelkezésre hát, álló játékerőből, minőségből?
Majdnem, hát annyiban hozhatta volna ki, hogy a Rómának mondjuk volt két olyan helyzet, amivel megnyerhette volna a döntőt.
Hát vagy ha nincs Bono.
És mind a kétszer, ugye egyszer abban a nagy kavarodában, ahol szint óriásit védett Bono, meg akkor, amikor egy gyönyörű kombinációval teljesen megetették a Sevilla védelmét, és akkor is Bono keze volt a küdömség, és megvoltak azok a helyzetek, amikkel megnyerhették volna. Tehát ez szerintem mind a kettő olyan volt, ami mondjuk tízszer ilyen helyzetbe kerülnek, lehet, hogy hatot belőnek belőle.
Szerintem egy hiba nélkül hozták le. Én egyetlen egy apró dologban nyilván nem voltam ott, nem tudom az információkat, nem látom, hogy ki milyen állapotban van, vagy kívülről amit látni, az nem ugyanaz, mint amit mutatnak a műszerek. De hogy szerintem az pont a 11-es rúgásoknál volt. Szóval számomra az picit érthetetlen volt, hogy miért a két belső védő rúgja rögtön a másikban, úgy, hogy előtte percekig ápolták, igen, Ibányázt, és lehetett látni, ugye hatalmas nyomás volt a Róma védelmén, hogy mind a kettő nagyon-nagyon elkészült az erejébe, és ott voltak fiatalok, ott voltak friss játékosok, hogy nyilván egy ilyen helyzetben lehet, hogy ők a legjobb 11-es rúgók, még ezt is alá tudom írni, de nem valószínű azért a védőjátékosokra nem feltétlenül ez a jellemző, inkább az, hogy nem annyira gondolkoznak rajta, nem agyalják túl ezeket a szituációkat.
Nem az a hétköznapi feladatuk.
Igen, de viszont egy ilyen helyzetben, amikor elkészülsz az erőddel, és a koncentrációd már nem ugyanaz, ez kihat nagyon a büntető rúgásokra, és ott elég egy minimális rossz gondolat, nem mered annyira sarokra rúgni, nehogy elronsd, és
akkor fölteszem majdnem ugyanazt a kérdést a két kapus 11-es statisztikái ismeretében. Ugye Bono arról híresült el a világbajnokságon, hogy nem is tudom már fejből, de arra emlékszem, hogy rengeteg mérkőzésen jutott tovább 11-esek Marokkó, és hogy nagyon sokat fogott, nagyon sok 11-est fogott. Ebből a megközelítésből, vagy ebből a tudásból is azt mondjátok, hogy Mourinho-nak nem kellett volna mondjuk 19-re még egy lapot húzni, és valamit
támad...
Nem tudom, de valamit támadásban egy kicsikét variálni? Vagy egyáltalán ennyire nem tudott? Mert hogyha két kapus 11-es statisztikáit nézzük, vagy előzetes 11-es statisztikát nézzük, akkor én mindenre gondoltam, csak azt nem, hogy szeretném a 11-esekre hagyni.
Megnézem Rui Patricióját, szerintem az se annyira.
Nem annyira rossz?
Nem tudom, de meg kellene nézni.
Én Bono előttem van a VB-n, arra biztosan emlékszem.
De az friss
igen.
Hogy Mourinho szerintem nagyon korlátok közé szorította, hogy annyira látványos volt, hogy egyrészt rövid a kispadja, meg hogy összedrótozott, lehet, hogy így papíron nagyon jól hangzik, hogy Dybala meg Wijnaldum, aztán amikor látod a pályán, és tényleg Dybala térdén járt, nem tudom mikor, 60-valahanyadikban cserélted?
Igen, 60. elején.
Körülbelül olyasmi, és Wijnaldum meg egyszerűen nincs jó megmozdulása gyakorlatilag, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi sikeres megmozdulása volt, akkor azért az nem ideális, és szerintem az teljesen reális volt, ami egyébként Mourinho-nak egyébként is testhez álló, hogy védekezni viszont tudunk. Tehát eljött a pill, előrefelé már nem nagyon tudunk, ha egy pontrugás bejön, ami 2x5 centi hiány bejött, akkor valószínűleg megnyerjük a meccset, egyébként megpróbáljuk elvinni a 11-esekig, és ott hátha. Ez egy nem jött be, de hogy ezt már ő nem tudja befolyásolni onnan.
Különben pont most itt előttem van az összeállítás, és azt nézegettem, hogy a Fiorentina ellen az utolsó mérkőzésen, ugye Rui Patricio, Dybala, Karsdorf, Kumbulla, Matic és Pellegrino, és Spinazzola el sem utazott. Szóval sérültek voltak, hogy erre a mérkőzésre, rendelkezésre álljanak. Ugye ezen a mérkőzésen is a kispadon ült Karsdorp, akinek ugye orrtörése volt, nem lehetett becserélni. Jorente sérüléssel bajlódott, őt a végén be kellett állítani, de ő se mondható 100%-os játékosnak. Wijnaldum ugye most felépülő van, tényleg 1080 percet játszott eddig az egész szezonban, ahogy mondtam. És rajta például ez nagyon-nagyon látszott, hogy a távol volt nagyon ettől a döntőnek, a ritmusától és minden.
Hát vagy távol volt a korábbi önmagától.
Igen, attól is egyben. És akkor volt mellette ugye pár fiatal, mint Bove vagy Zalewski, Folpátó ugye előrefele, vagy Tahirovics, akit a középpályára be lehetett volna cserélni, de nyilván ők még azért nem tartanak ott, hogy meghatározóan legyenek. És vagy azt mond, ahogy feltetted a kérdés, hogy akkor jöjjenek be, és akkor húzunk lapot 19-re, igen, és akkor próbáljunk támadni. Uh-huh. Velük azért még ez nem megoldható. Úgyhogy egyetlen egy lehetőség volt, hogy mindezek ellenére, hogy Bono áll a másik kapuban, hát ha jól fognak rúgni a rugóink, viszont ehhez mérten, ugye ezért mondtam, hogy az picit csalódás volt, vagy érthetetlen volt, inkább úgy fogalmaznék számomra, hogy miért a két belső védővel rúgatott.
Na jó, kicsit...
Vagy a két belső védő mondta azt, hogy mindenképpen rúgni.
Hát vagy ő váltal el, igen. Ki tudja, hogy mi a szokásod.
Hát csak ott vannak a számok, ott van, amit mérnek, ott van a rajtuk lévő mindenféle műszer, és az mutatja, hogy milyen állapotban van. Nyilván abból lehet olvasni. Ibenhez
esetében szerintem a józan ész is, tehát ha 130-adé, 120 plusz 10. percben még téged ápolnak, és 3 percen keresztül ápolnak a vonal mentén, akkor az nem biztos, hogy ideális, hogy te 8 vagy 10 perccel később oda sétálsz egy 11-eshez.
No jó, az Európa Ligának a teljes évadjára tekintsünk egy picit vissza, különös tekintettel azért, mert végül is a Bajnokok Ligájából Európa Ligára visszacsúszó Ferencváros a legjobb 16 között végzett. Milyennek látjátok ezt az évadot úgy komplexitásában? Jó ez a sorozat, megvan a helye, mint ahogy mondtátok, hogy de ezért látszik azért a résztvevőkön, hogy mégsem a top-top-top kategória, hiszen az a Bajnokok Ligájában van.
Én azt látom, hogy fejlődött, sokkal jobb lett, mint ami korábban volt, ráadásul a visszaérkezett csapatok is nagy minőséget hoztak a Bajnokok Ligájából, úgyhogy szerintem rég volt olyan, ahol Arsenaltól kezdve Manchester Uniteden át Juventus, szóval hogy voltak meghatározó csapatai ennek a sorozatnak, és ehhez mérten nyilvánvaló egy picit ilyen a sors fintora, hogy mégis egy 11. és egy 6. helyezett a top bajnokságokból játsz a döntőt. Valószínűleg a őszi fordulókat, csoportmérkőzéseket követően, ha megkérdeztek volna bárkit, akkor senki sem azt mondta volna, hogy a Róma és a Sevilla lesz a végén a döntőbe, és ez a Sevilla érdeme is tulajdonképpen, azt mondom, hogy a Rómának, Rómától sem lehet elvenni, de ugye ebben az évben azért az olasz csapatok meglehetősen barátságba kerültek, meglehetős mértékben barátságba kerültek sorssal, és Gera Zoltán kezével, mert nagyon könnyű sorsolása volt szerintem a mindkét olasz csapatnak, de a Bajnokok Ligáját nézzük, hogy a Konferencia Ligát ott is a Fiorentinának és az Internek.
De azt megkenjük a Gera Zolinak.
Ahhoz nincsen köze, igen. Gera Zolinak. De ugye a Sevilla azért olyan csapatokat vert ki, ahol nem ő volt az esélyes, és itt lehet említeni akár a Manchester Unitedet, akár a Juventust. Szóval komolyan ugye a Fenerbahcséval is játszott, hogy a playoff körben szerintem már a PSV ellen sem őket tartották feltétlen, akkor még rossz formában is voltak esélyesnek, szóval nekik azért voltak nagyon szép és meglepő eredményeik. Ez alapján is feléjük billent szerintem előzetesen a döntőnek az esélye.
Azt mondtam az elején, hogy ez a reális maximum, amit mondjuk a Sevilla meg a Róma megnyerhet egyébként, ez egyszerűen nagyon jó is. Mert hogy tavaly is pont azt éreztem, hogy a döntőn, hogy itt mindenkinek baromi sokat jelent a döntő. A szurkolótáboroknak, a játékosoknak, tehát nem az van, hogy jó, kiestünk a BL-ből, de jó, Európa Liga jó. De hogy ennél azért látványosan szerintem többet, ha megnézzük, jó, a Sevilla már ide hazajár, és lehet, hogy ki se kellene ezt az egészet írni, hanem írjuk oda a Sevilla neve mögé, Európa Liga, köszönjük, meg írunk valami mást, azt nem biztos, hogy megnyeri,
hát
a Sevilla.
Hát Jesus Navas több UEFA kupát nyert, mint bármelyik csapat együttvéve.
Különböző, de azt néztem.
Az egész mókás, nem?
Azt biztos, hogy láttátok, hogy ez volt a 14. Európa Liga döntő, és 9-szer spanyol csapat. Amikor spanyol csapat indult, mindig ők nyertek, vagy eljutott a döntőig.
Az utóbbi 18-at ők nyerték.
Igen, 2012-ben az Athletic Bilbao nem tudott nyerni, azért, mert az Atletico Madrid játszott, egy másik spanyol játszott.
Amikor nem spanyol csapat ellen.
Ja, azért a spanyol futball mélységét, az viszonylag jól megerősített.
Nekem az volt az...
Szóval ez... Nekem tetszenek ezek. Tetszik, hogy ennyit jelent. Tetszik az, hogy nem két unott megosztott csapat játszott dönt. Lehet, hogy nem lesz az a minőség, de hogy érzed a jelentőségét az egésznek és a két csapatnak is, és azt szerintem szurkolóként így a lelátóról is tök jól átjött, hogy ezt ők mindenáron nagyon-nagyon...
Eszméletlen jó hangulatot, szóval tényleg a két szurkolótábor.
Egyetértetek azzal egyébként, ami mondjuk én érzek, aztán nem tudom, hogy jól érzem-e, hogy a konferencia liga megjelenésével és bevezetésével az Európa Liga emelkedett egyet, mert régebben nekem mindig az volt az érzésem, hogy azért lesajnált valami volt. Rengetegszer láttam egyébként félházzal menő, egyenes kieséses szakaszban is félházban menő egy Európa Liga mérkőzést, mert a szurkolók is úgy gondolták, hogy hát ez a lesajnált csapatok játéktere. De most, minthogyha a konferencia liga megjelenésével egy magasabb polcra került volna, és egyébként Mourinho példája is mutatja, a Manchester United-dal nyert ő, ugye jól emlékszem, Európa Ligát, tehát minthogyha egy ilyen plusz lehetőség csapatoknak, akár nagy csapatoknak, vagy korábban nagy, de jelen pillanatban nem túl jó formában, bajnokságban nem túl jó formát mutató csapatoknak arra, hogy nyerjenek valamit, vagy európai szinten is pénzt gyűjtsenek egyébként ugye az UEFA-tól, másrészt nyerjenek valamit, harmadrészt bejussanak egy olyan top-top-top bajnokok ligájába, ahol még nagyobb a húsos fazék. Tehát ez kicsit úgy fölemelte, szerintem ügyes húzás volt, vagy döntés volt ez
jó,
az UEFA-tól.
Jó, és jó kérdés, hogy még a további átalakítás, a kupasorozatok átalakítás az, hogy fogja ezt. Azért én például nagyon nem szeretem ezt a BL, átesünk az EL-be, vagy komolyan veszük, vagy nem. Ferguson volt, az, hogy azt se tudja, hogy milyen csütörtökön meccset játszani, amikor egyszer véletlenül kikerültek
az EL-be.
Na jó, de
az meg az a Ferguson időszak.
De az Ferguson,
volt.
Igen.
Ez meg ez egy kicsit más időszak,
persze,
akkor még csak
persze,
az
persze, bár más. Igen, szerintem az, hogy a konferencia liga meg azért lett jó, hogy az is ad egy reálist, az a tényleg közép-közép csapatoknak. Jó, azért nézzük meg, hogy ott is kikutnak el a döntőig, azért finoman fogalmazva.
Csak több bajnokságú.
Igen, csak több bajnokságú, tehát ott is ki fog jönni nyilván az elitligáknak az óriási fölénye, mert hogy az angol 8. vagy 7. helyezetnek olyan kerete van, hogy összehatsz mondjuk, nem tudom, 6 közép-európai csapatot, és még mindig nem tartunk nagyon ott néha. És de hogy nekik lett egy elérhető, hogy ez azért sokat számít, mit tudom, hogy West Ham Unitednek nagyon sokat számít, hogy nyerjen egy kupát, egy Fiorentinának nagyon sokat számít, hogy nyerjen egy Európa kupát. És ilyen szempontból jó, hogy aláhelyeztek, mert mindenkinek van most egy nagyjából reális célja. A BL az csak a legnagyobbaknak lesz nyilván reális célja. Viszont a többiben ott viszont szinte mindenkire
reménykedhet. Többen találják meg a játszóterüket.
És a kupa rendszerű dolgoknak szerintem ez a nagy varázsa, hogy reménykedhetsz, hogy itt nem az kell, hogy 38 fordulón keresztül. Nem lesz el jobb.
Talán ez a pénzelosztásról szól, nem? Hogy annak megtalálni az optimális elosztását, hogy amikor átesnek csapatok, vagy váltások vannak, hogy hol tudják megkeresni azt a pénzt, hogy a legelejétől fogva nekik is érdekük legyen az, hogy jó teljesítmény.
Igen, érdekük nyújtsanak. Legyen hajtani, és ne arra használják, hogy minél hamarabb kiesünk, mert akkor legalább lehet, hogy pihenni a bajnokságban.
Zárásként ebbe a Rudi általad mondott mondatba kapaszkodnék bele. Orosz Pál azt nyilatkozta, ellentétben az eddigiekkel, ugye a Fradi vezetés eddig mindig azt nyilatkozta, hogy nekik tulajdonképpen az Európa Liga a realitás. Ehhez képest most azt nyilatkozta Orosz Pál, hogy kifejezett cél a bajnokok ligájára, bajnokok ligájára főtáblára való feljutás, mert úgy érzik, hogy megvan ennek a lehetősége. Ezzel szemben a Ferencváros igen-igen gyatra tavaszt produkált, mind a mellett természetesen, és ez a legnagyobb elismerésre méltó esemény a Fradi idei tavaszi évében, hogy 16 között végzett, a legjobb 16 között végzett az Európa Ligában, ilyen magasságban nem járt magyar csapat, bizt úgy ki tudja mióta, én nem tudom ezeket fejbe tartani. A Fradinak hol van az üvegplafon? Ez az Európa Liga 16 közötti az üvegplafon, vagy álmodhat magasabb célokról? Valóban reálisan álmodhat magasabb célról?
Hát ha a jelenlegi helyzetet említetted, az nyilván nem egy pozitív fejlemény, hogy a Fradi a legutóbbi 12 mérkőzéséből, plusz a két nemzetközi találkozójából a Leverkusen ellen, ugye mindösszesen 4-et nyert meg, és ezzel a 4 mérkőzéssel bajnok tudott lenni tulajdonképpen ezzel a 4 mérkőzéses győzelmi sorozattal. Ami azért is probléma szerintem, mert egyrészről ugye a játékosok a saját értéküket sem, és a klub értékét sem tudták megfelelően képviselni és emelni az elmúlt időszakban, holott ennek a nemzetközi szereplésnek, gondolom én, pont az lenne az egyik fő célja, hogy nemzetközi szinten is minél nagyobb összegekért lehessen játékosokat értékesíteni. De mivel erről sokat beszéltünk, hogy ezek a megfigyelési ciklusok egy-egy játékos esetében a szerződtetését megelőzően, ezek hosszúra nyúlnak, és akár több hónapig, akár évig is el tudnak nyúlni, és mindent megnéznek egy játékosnál. Nyilván ha azt látják, hogy a bajnokság második felében nem olyan volumenű teljesítmény nyújtanak, mit tudom, egy Traoré 10 mérkőzésen keresztül nem szerez gólt, akkor nem fogja segíteni, vagy egy döntésnél, hogy őt ott játszott, igen, szóval rengeteg összetevő olyan, de hogy őt igazoljak le, vagy éppen egy hasonló karakterisztikával rendelkező másik labdarúgót, akkor lehet, hogy itt a végén ez a rosszabb impulzus másik irányba fog dönteni. És nagyon nehéz lesz szerintem az, hogy az igazolások sem feltétlen úgy sikerültek most az elmúlt időszakban, erről nyilatkozott is ugye a klubvezetés, ahogy szerették.
Ezt elismerték.
Elismerték, hogy most nyáron lehet-e annyi játékost és olyan minőséget igazolni, akiket most már egy kicsit könnyebb kvalifikációs rendszerben hozzásegítheti a Fradit ahhoz, hogy hogy a következő szezonban is jó helyen végezzen. Szerintem az idei év az túl teljesítés volt. Az, hogy első helyen végezzenek egy olyan csoportban, mint akár ebben az évben is volt, ahhoz nagyon nagy szerencse kell, ez nem lesz minden évben.
Tehát a 22-ben túl teljesített a Fradi, 23-ban alul teljesített, ezt akkor kijelenthetjük?
Én úgy gondolom, hogy igen, és ha megnézzük azokat a csapatokat, amelyek ugye a Fradival együtt estek ki, mit tudom én, összeírogattam az Arsenal, a Betis, a Fenerbahce, a Freiburg, a Real Sociedad, a Berlin, a Shakhtar, mind nagyobb költségvetéssel, sokkal. Mind nagyobb kerettel, több lehetőséggel rendelkezik, ezt egyszerűen nem lehet még jelen pillanatban kompenzálni. És arról meg ne is beszéljünk, ugye voltak olyanok is, hogy akár a Bajnokok Ligájában is most már el lehetne gondolkozni, vagy tervek között szerepelne is a továbbjutás. Ha megnézzük az ottani továbbjutókat, ezeket is összeírtam, akkor láthatjuk, hogy ezek abszolút nem reális célkitűzések.
De akkor mire alapozza ezt a Ferencváros vezetése? Tehát én most inkább azt látom, hogy a Ferencváros önhibájából, hiszen ugye nem sikerültek az igazolások, akkor ez az önhibája, bármi is a magyarázata, visszaesett abba az időszakba, a doll időszakba, amikor nyáron igazoltak 6-8 játékos, és azt vártak, hogy 2 hét felkészülés után jussanak túl a csoportkörig, meneteljenek. Ami nyilvánvalóan nem sikerült, mert 3 hét alatt 6 ismeretlen játékos.
Most nem kell annyi selejtezőt játszani.
Nem kell annyi,
erősebb
igen,
az alap is.
De erősebb az alap. Ugye van svéd bajnok, aki szembe jöhet, van lengyel bajnok, aki szembe jöhet, azért azok viszonylag masszív ellenfelek lesznek, ha azt kapja a Ferencváros, de azért egy olyan csapattal, ahol megérkezik 6 új játékos, és ott köszönnek egymásnak kis túlzással a meccs előtt, hogy szia, ez vagyok, innen jöttem, azzal úgy viszonylag nehéz. Vagy nehezebb helyzetben van, mint az előző években, amikor jól átgondoltan is jól sikerült, jobban sikerült az igazolás, télen jöttek.
Komplexebb probléma, nem? Hogy nekem például sokkal rosszabbul esik, vagy picit jobban bántanak az olyan fejlemények, hogy egy játékos nem megy ki, amikor kérdőre vonják a teljesítményét illetően, hanem hátat fordít, bemegy idő előtt az öltözőbe. Vagy 4 játékos, aki meghatároz, Maierről beszélünk. Vagy 4 játékos fogja magát, és azon a napon, amikor bajnoki mérkőzés van, és közvetlenül a bajnoki, utolsó bajnoki mérkőzés után ünneplés és megköszönése az egész éves bíztatását a szurkolóknak egy közös rendezvény, 4 játékos fogja magát és hazautazik. Szóval ezek nekem már olyan momentumok, amelyek picit összhangban vannak azzal, amikor...
Gondolom, megint a Májékra gondolsz, mert ők biztos nem voltak ott.
Igen. Meg Traoré sem volt, meg Vingó sem volt. Hát szerintem irreleváns, hogy mi volt, mert az egy mérkőzés nap, ott nem tud olyan történni, ha csak nyilván nem tragédia történik, hogy valami akkora dráma, ami miatt valóban ezt szükségeltetik a távollét. De hogy nem ilyen történt, és hogy ez egy picit nekem összhangban van azzal is, amit nagyon sokszor hallottunk itt a mérkőzéseket követően az utolsó fordulókban, hogy hát a bajnoki címa fontos, nem feltétlen az, hogy most már hogy játszik ez a csapat, és ugye ez a vezetőedző nyilatkozta. Szóval én azt látom, és nekem szerintem itt azért nagyobb probléma, hogy hogy lehet ezt mentálisan, hangulatban, mindenhogyan visszarakni arra a vágányra, ahol ez korábban tartott. Mert itt akkor edzői problémáról, mentális problémáról, és játékos politikáról is beszélünk jelen pillanatban.
De sportolóként mi a tapasztalatod, hogyha van egy leeresztett csapat, akár egy mérkőzésen belül, vagy akár tendenciózusan hétről hétre egyre lejjebb csúszó leeresztő csapat mentálisan minden szempontból, azt egy ostorcsapással, karikacsapással, vagy egy-két játékos elküldésével rendbe lehet tenni?
Szerintem ilyen villámszerűen nem. Én úgy gondolom, hogy hogy eddig is sokkal keményebben kellett volna azt kifejezésre juttatni, amiről beszélek, hogy azért kapnak fizetést, és nem keveset ugye a Ferencvárosban kiemelt fizetéseket ezek a labdarúgók, hogy mindig a legjobb teljesítmény nyújtsák, azért, hogy jó pénzért el lehessen adni őket, valóra tudják váltani a saját álmukat, és azért, amiért idejöttek, és hogy a Fradit is ugye egyre magasabb polcra helyezzék. Ha ez nem teljesül, és ettől függetlenül gondolom még minden hónapban oda mennek, és átveszik a fizetésüket, akkor ez a mérleg, ez az adok-kapoknak az egyensúlya, ez felborul. És szerintem ez most már nem fér bele a Ferencvárosnál.
Ha kérdezte az üvegplafont, akkor szerintem az valahol egyébként itt van. Tehát azt mondom, hogy Európa Liga 8-at döntő, talán Konferencia Liga 4-et döntő, ott el tudom képzelni, hogy mondjuk, hogyha a Fradi esetleg, de oda nem szeretnének eljutni, hogy a Konferencia Ligában kelljen játszaniuk, de hogy az erejük alapján lehet.
De az elmondottak alapján könnyen tovább kiköthetnek ott.
Meg hogy a, illetve a Bajnokok Ligájában csoportkör, és azt hiszem, hogy valahol itt van az üvegplafon, és én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt mivel lehet áttörni. Azt szerintem úgy lehet áttörni, ha egyszer tényleg mondjuk igazolnak két olyat,
belenyúlsz, ami egészen mostani nyári annyira, hat igazolásra belenyúlsz.
Annyira rendkívül módon belenyúlsz, hogy...
Mint Lajdoniba például.
Mint Lajdoniba például, igen, hogy hozol két-három olyan játékos azonnali minőségi javulást hoz, azonnal be tud illeszkedni, és tényleg megdobja a csapat, és topligás szintet teljesít mondjuk a nemzet.
Tudatosan párban tudsz ilyet hozni, vagy csak vakszerencsén múlik ez? Mert Lajdoni vakszerencse volt.
Szerintem tudatosan megpróbálsz ilyet szerezni.
De van annyira tőkerős, aztán... és szimpatikus, és csillogó a Ferencváros jelen pillanatban, hogy gondolkodás nélkül idejön egy ilyen játékos?
Én úgy gondolom, hogy
Magyarországra
van. És ezért, én úgy gondolom, hogy van, de ezért látom és tartom nagyon fontosnak azt, hogy szerepelsz a bajnokságban. Ha valaki, én játékos lennék, és megnézném az elmúlt időszak eredményeit, meg azt, amilyen játékot játszott a Fradi, akkor valószínűleg elgondolkoznék ezen is. És hogy ezért kell odafigyelni azt, hogy folyamatosan fejlődj, és hogy milyen teljesítmény nyújtasz. De nyilván Budapest vonzó ereje, nyilván az, hogy bajnok tudsz lenni, az, hogy nemzetközi porondon tudsz játszani, és nem utolsó sorban az, hogy kedvezményes adózással ilyen összegeket tudsz keresni, ez szerintem azért billenti a Fradi irányába a mérlegnyelvét.
No hát, kedves hallgatóink, a Budapesti Európa Liga döntő személyes tapasztalataidról a döntő gyors kielemzésén át eljutottunk a Ferencváros jelenéhez és várható jövőjéhez, vagy az üvegplafon magasságához. Remélem kielégítően kielemeztük az idei Európa Liga szezont és a döntőt számotokra. Rudi, Geri, köszönöm szépen, hogy tudásotokat adtátok ehhez a műsorhoz, és jövő héten várlak benneteket, kedves hallgatók, újra. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük szépen!